Várok Erdélyben. Erdélyben és az egész Kárpát-medencében az első várak akkor jelentek meg, amikor az ideérkezett nép otthont akar teremteni magának, mert az otthonteremtéshez biztonságra van szükség. Amikor az idevándorolt őseink hazát szerettek volna itt építeni, az országépítést várakkal kezdték el. Kezdetben földből emeltek maguknak védelmet, később kőből és téglából, s bár a folyton érkező ellenség vagy az enyészet megpróbálta ezeket megsemmisíteni, jó részük, romosan vagy felújítva, ma is eltörölhetetlen igazolásai elődeink országvédő hősiességének. A várak és védőik egymást védték és az országot is, ezért vagyunk még mindig itt, s ezért kell róluk beszélni. Következzen most a Várak Erdélyben, mely a kőbezárt múltunk különálló sorozata. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Várak Erdélyben hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból röviden. A Mikovár Erdély újabb várai közé tartozik, mindössze csak a 17. század elején építette Mikó Ferenc Bethlen Gábor fejedelem híve. Elsősorban Mars Istent szolgálta, és a története folyamán császári csapatok, székely határőrezredek, azután a magyar, majd a román hadsereg használta. Ma a kultúra fellegvára. Témánk a csíkszeredai Mikóvár.
Kőbezárt színek. Látott-e már felújított templomot, tornyot, kastélyt, iskolát, amely pompázatos színekben díszeleg? És azt tudja-e, hogy ezekhez a restaurálásokhoz a székelyudvarhelyi TM Color Kft. Is biztosítja a festőanyagot? Nos, a cégvezető igazgatótól, Tamás Nagy Zoltántól tudjuk, hogy a 2009-ben alakult társaság a szlovéniai JUB termékeinek terítését vállalta fel. Az uniós normáknak megfelelő festékek környezetszennyező hatása a nullához közelít. Ezeket a festékeket a székelyudvarhelyi, csíkszeredai és sepsiszentgyörgyi üzleteikben forgalmazzák. De vannak képviseleteik Brassó és Maros megyében is. A Kőbezárt múltunk című műsorunk számos helyszínén találkozhatunk a TM Color termékeinek jótékony, esztétikai élményt nyújtó, ugyanakkor környezetkímélő hatású, áldásos termékeinek bizonyítékával. Ennek köszönhetően vált lehetővé, hogy a múltat kőbezárt színekkel idézzük fel, és mentjük át az eljövendő korok számára.
Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Várak Erdélyben ma déli vendégét, dr. Kálmán Attila tanár történészt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok, köszönöm szépen, hogy újra itt lehetek. Ahogy elhangzott, ma a csíkszeredai Mikóvár lesz a témánk. Igen, kétségkívül egy újabb várról beszélünk ebben az esetben, tehát ezen vár építésének a története nem vész a történelem homályába. Elég pontos adataink vannak arról, hogy mikor épült. Tudjuk azt, hogy ki építette, habár el kell mondani, hogy ebből az eredeti várból, a 17. század elején épült eredeti várból nem sok részlet maradt napjainkra, tehát ez a vár, amelyet ma mi látunk, az igazából a 18. század elejének az építménye, tehát abban a formában, amelyben szemünk elé tárul. Azt is fontos elmondani, hogy a rendeltetése is akkor megváltozott, hiszen az eredeti építető Mikó Ferenc végül is egy főúri lakhelynek szánta, és ez a szerep aztán később szép lassan megváltozott, tehát kaszárnyaként kezdett működni, tehát a honvédelmet szolgálta, és ugye, tehát egy főúri lakhelyből kaszárnya, aztán kaszárnyából végül is múzeum, tehát ahogy elhangzott ma, a kultúrát szolgálja.
Történész úr, mikorra tehetünk akkor a várépítésének a kezdetei? Folytassuk ezzel a kérdéssel a mai beszélgetésünket.
Szeretném egy idézettel kezdeni, és már is Orbán Balást idézném, ugye, aki a Székelyföld leírásába néhány mondatban taglalja a várnak a történetét, néhány elmélettel is előáll, hogy azért mikor kezdődhetett ennek a helynek a története, és hát szerinte sokkal korábban kezdődött, mint amit mi megállapítottunk, hogy 17. század eleje és Mikó Ferenc, de hát itt vannak Orbán Balázs szavai, tehát a következőket írja a csíkszeredai várról. Orbán Balázs szerint ez nem igen érdemli meg a vár elnevezést, mert nem egyéb, mint egy négybástyás, sánccal körülvedzett, erődített kastély, melyet 6. Károly uralma alatt Steinwill építetett, s mely bár utóbbi időkben földmelvédekkel, szögerődökkel láttatott el, mégis semmi hattani fontossággal nem bír, mert térhelyen feküdvén a közeli dombok uralma alatt van, s onnan 5 perc alatt halomra lőhető. Dacára ennek mégis oly féltékenyek a kastélyra az ott lakó őrizett tisztei, hogy idegen odal csak nagy kérelmezés és hosszas teketóriával nyerhet bebocsátást. Azért mi belsejét meg sem láthatók, hanem a közeli dombról észrevétlenül lelopott képét ide mellékeljük. De nem is annyira a jeleni idegenek által a nemzet fékezésére épített szeredai vár, most így hívják, mint az annak helyén állott régi Mikóvár története érdekel minket. És hogy annak múltját felderítsük, hogy az ahhoz kötött emlékeket felelevenítsük, hogy annak történetét összeállítsuk, abban sem az officia urak, sem a vár felvonó hídja, sem azok a kikacsingató ágyuk nem gátolhatnak. A mostani várkastély helyén állott Mikó újvárad 1611-ben Mikó Ferenc, Csík, Gyergyó és Kászon főkapitánya építi. De hogy már azelőtt annak helyén vár volt, mert csak kiújított vagy amelynek romjaiból építi Mikó Ferenc várat, az már a Mikó újvár elnevezésből is kitűnik. De egy kissé a történet poros leveleit felhányjuk, akkor ezt okadatolva is bebizonyíthatjuk, kimutathatván azt is, hogy a helyen 3 különböző korban épült vár létezett. Hogy Mikó Ferenc Mikó újvára helyén egy más régi vár állott, kitetszik abból is, hogy Várdotfalva várhoz adott, várhoz tartozó falu volt, mely a Karolina deszkripció szerint 300 öl fát és egy 4 ökrös szekeret tartozott a Szereda feletti várnak kiszolgáltatni. A vár elpusztultával a várterület lakói visszaszálltak a fejedelemhez, mint fejedelmi várhoz tartozók, s fejedelmi csíki jószágnak neveztettek. Tehát az iránt, hogy itt régen Mikó Ferenc előtt vár volt, tisztában lennénk, hogy pedig miféle és ki által épített vár volt, arra a csíki krónika ad útmutatást. Ugyanis 1603-ban Sándor István a csángók Dutka Vaszul nevű vezérével hadakozván, midőn már sergei gyengülnének, egy Mikó nevezetű ismeretlen 200 fegyveressel segélyre érkezik, és a csángókat kiverve Sándor István megszabadítá, mely szolgálataiért Sándor István megengedte, hogy hadnagyságot állítson. Így építi a maga nevéről nevezett, ma is fennálló Mikóvárat. László király Mikónak hős és nemes tettéről értesülvén a Héterdőn túl gazdag örökséggel ajándékozta meg, székszázadossá lett, ő, valamint utódai nemesi titulust nyertek, és annyira kedvébe esett László királynak, hogy mindön az erdő mögötti földet járván Vacsárkon túli földuránál Istvánnál lenne, ennek Szilvási Erzsébettől való leányát Katát Mikó fiának Pálnak adta feleségül, sőt lakadalmánál széles jó kedvében maga is áldomást jövék a nemzet poharából. Ebből kitűnik, hogy ez a hős Mikó az első ott levő várat a 11. században építé, ki az, hogy e vár a csiki krónika írásakor 1533-ban még épp is virágzó állapotban volt. Hogy mikor dulatott fel, nem lehet tudni, feltehető azonban, hogy a János Zsigmond vagy Báthori Kristóf alatti zavarokban kitört lázongások alkalmával rombolták le a székelyek. Idáig az Orbán Balázs féle idézet, itt azért el kell mondani, hogy ezekből az elméletekből egyelőre a történészeknek semmit nem sikerült bebizonyítani, alapvetően a szakemberek teljes mértékben elvetik ezeket az elméleteket. Minden, ami a várhelyhez, a várhelyéhez, vagy a várhelyét, nem tudom, korábbra teszi, mint Mikó jelenléte, mint a Mikóvárnak az építése 17. század elején, ez jelen pillanatban legendának minősül, de hát szép legendának, ezért is gondoltuk, hogy azért megosztjuk a kedves hallgatókkal. No, de térjünk a lényegre és az építés körülményeire. Azokra a körülményekre, amelyekről biztos adataink vannak. Tehát elhangzott az, ugye Orbán Balázsnál is, hogy a jelenlegi várnak az alapjait, ezt Mikó Ferenc, hídvégi Mikó Ferenc rakta le, akit 1613-ban Bethlen Gábor Csík, Gyergyó és Kászonszék főkapitányának nevezett ki. Karrierjéről, életrajzáról azonnal még néhány szót szólunk. Tehát úgy tűnik, hogy ezek az építkezések kapcsolatban állnak ezen főkapitányi kinevezéssel. Tehát ez azt jelenti, hogy Csík, Gyergyő és Kászonszék főkapitányaként kezdte el építeni ezt a várat, habár a történészek úgy tartják, hogy az építés mindössze csak 1623-ban kezdődött el. És hát még arról azért néhány szót, hogy itt Mikó várról, ugye Mikó újvárról beszélünk, itt is a történészek úgy gondolják, hogy azért beszélnek Mikó újvárról, mert hogy Mikónak természetesen a birtokain, tehát Hitvég környéki birtokain már létezett egy vára, tehát ezért beszélünk Mikó újvárként, tehát egy új építésről. építkezésről, amely Mikó nevéhez kapcsolódott. És hát mi említettük már a bevezetőben, hogy alapvetően ennek a várnak nem volt védelmi szerepe. Ezért is inkább várkastélyról beszélünk, mint várról. Hát nem volt védelmi szerepe, igazából lakó szerepe volt. Főúri lakhelyként szolgált. Nem tudjuk, hogy kik a tervezők, nem tudjuk, hogy kik az építészek, habár egyes történészek előhozakodnak a fejedelmi építésznek, Giacomo Restinek a nevével. Nyilván abból a meggondolásból, hogy Giacomo Resti ugye oly sok más erdélyi várnál építkezett, segítkezett, nem feltétlenül fejedelmi építkezéseknél, akkor meg Mikó Ferenc váránál miért ne lépett volna fel, mégiscsak a fejedelem egy közeli hívéről van szó. Úgy tartják, hogy az építkezés valahol 1631 körül már befejeződött, tehát megtörténik, hogy már korábbra tehető a várnak, a várépítésnek befejezése, de a lényeg az, hogy 1631-ben már állt. Azt is tudjuk, hogy az építető maga, tehát Mikó Ferenc nem igazán tartózkodott sokat ebben az épületben, ugye több országos funkciót töltött be, nem beszélve arról, hogy rövid időre a befejezés után, tehát ha azt mondjuk, hogy 1631-re befejezték a várat, ugye 4 évre rá 1635-ben Mikó Ferenc Gyulafehérváron elhalálozott. Mikó különben Gyulafehérváron is fenntartott egy udvart, hogy így fogalmazunk, tehát ott is volt egy háza, tehát nyilván országos teendői miatt főleg Gyulafehérváron tartózkodott. Na de hát annyit említettük Hidvégi Mikó Ferencet, azért egy picit mutassuk be őt is a kedves hallgatóknak, hogy kiről is van szó. Úgy tartják, hogy valahol 1585 körül született a család birtokán Hidvégen, ahonnan maga az előneve is származik Mikónak, és hát nagyon-nagyon korán már Bethlen Gábor mellé szegődött, tehát már 1602-ben Bethlen Gábor mellett találjuk. Elkísérte Bethlen Gábort a száműzetésbe is, tehát tényleg egy nagyon-nagyon közeli hívéről beszélünk, tehát például tudjuk azt, hogy 1603-ban Temesváron tartózkodik Bethlen Gábor környezetében, 1610-ben ugyancsak Bethlen Gábor mellett van az erdélyek havasalföldi hadjáratán, és 1611-ben már alkapitányi funkciót szerez Csíkban, úgy tűnik, hogy pontosan Bethlen Gábor sugallatára, Bethlen Gábor tanácsára. Miután Bethlen 1613-ban fejedelem lesz, majdnem azonnal kinevezi Mikó Csík Gyergyó és Kászonszék főkapitányának, tehát Bethlen októberben választják fejedelemnek, novemberben már Mikó ki van nevezve ebbe a funkcióba, és ezt a tisztségét egészen haláláig viselte, tehát 1635-ben megkövetkezett haláláig. Nagyon-nagyon sokszor vette igénybe Bethlen őt, mint követ. Ebben a minőségében nagyon-nagyon sokat járt a portán, tehát a török udvarban, már 1613-ban ott találjuk. Azt is el kell mondani, hogy még mielőtt Bethlen fejedelem lett, már Mikó a portánál jár, és egyenget Bethlennek az útját a fejedelmi szék irányába. Később Nándorfehérvárra küldik követségbe. Ahogy mondtam, Isztambulba többször is jár, 1616-ban a portán követ, 1619-ben is ott találjuk. Később a fejedelem főudvarmesterének a helyettesévé nevezik ki, 1622-ben pedig a fejedelmi tanács tagja lett, kinevezik Erdély kincstartójának, és hát végül is aztán megkapja a főudvarmesteri funkciót is. Nem csak a portán, nem csak Konstantinápolyban jár, mint követ, hanem nyugati irányba is, tehát a német-római császárhoz is küldi Bethlen követként, tehát így például 1624-ben Kovacsoci István kancellár társaságában van a német-római császárnál. Követi karrierjének talán a legfontosabb mozzanat az 1625, amikor ugye megbízást kap, hogy Bethlen Gábornak egy feleséget kell szerezni, ugye a bécsi udvarban kudarcot vall, és aztán úgy megy tovább, ugye jut el Berlinbe, ahol aztán végül is sikerkoronáz ezt a követséget, így kerül a képbe végül is Brandenburgi Katalin, Bethlen Gábor második felesége. Az a megtiszteltetés éri, hogy 1625-ben ott van abban a küldöttségben, amely Brandenburgi Katalint végül is Kassára kíséri. A kortársak, egy korabeli dokumentumban a kortársak különben a következőképpen jellemezték Mikót: a fejedelem és a haza szabadsága megőrzése véget messzi országokba, főleg pedig a fényes portára több ízben és nagy veszélyek között elmenni nem óvakodott. Bethlen Gábor halála után Mikó funkcióba maradt, tehát Brandenburgi Katalin fejedelemsége idején 1630-ban a tórjai kénkőbányák felügyelője lesz, és főkapitányi funkcióját megtartja következő fejedelem első Rákóczi György idején is, tehát ahogy említettük még az elején, ugye viszonylag rövid ideig, hiszen 1635-ben Gyulafehérvári tájában, Gyulafehérvári házában elhunyt, és különben a gyulafehérvári, hát akkor református templomban, székesegyházban temették el. Mikó Ferenc íróként is bevonult a történelemben, igazából az emlékírás, az erdélyi emlékírás egyik első képviselőjeként szokták számon tartani, feljegyzéseket készített az életében történtekről, amelyeket aztán a 19. század második felében, 19. század végén adtak ki, Mikó munkájának a címe, Históriája a maga életében történt erdélyi dolgokról 1594-1613, tehát igazából addig a pillanatig, ameddig ugye Bethlen Gábor a fejedelmi székbe kerül. És még nagyon gyorsan Mikóról még egy kis jellemzést olvasnék fel, amennyiben ezt lehet. A Székely Múzeum évkönyveiben, 2005-ös évkönyveiben Nagymárta tollából jelent meg egy nagyon-nagyon részletes Hidás Mikó életrajzáról. Igazából ebből az összegzést szeretném felolvasni. Mikó Ferenc, aki Kemény János leírása szerint szegény minden szépet igen örömes szeretett volna, de őtet nem, mert az Isten ostora volt rajta, hogy szerelmes szívet adott volt beléje, és ahhoz rút termetet, mert kisded igen szőrbe borult, szőke, igen kék szemei valának. Hivatali tisztségei révén korának egyik nagy befolyással bíró személyisége volt. A Mikó családból elsőként került olyan magas pozícióba a fejedelmi udvarnál, mely révén a családja a legelőkelőbb nemesek közé tartozott. És munkásságának elismeréséről mind Bethlen Gábor és Brandenburgi Katalin, mind pedig első Rákóczi György birtokokat adományozott neki, melyek révén a székely társadalom tekintélyes és vagyonos birtokosává vált. Rokoni kapcsolatok fűzték Bethlen Gábor fejedelemhez is, aki halála előtt megírt végrendeletében megemlékezett róla, és annak egyik végrehajtójává, felesége oltalmazójává tette. Idézet ebből, Kovacsoci István és Mikó Ferenc híveim. Tudjátok azt, hogy egyiktek gyermekségétől, a mástokat fejedelemségnek kezdetétől fogva vettem hátam megé, tanítványaim, kreatúráim vagytok, melyről szükség megemlékeznetek, hálaadó voltatok az én szerelmes feleségemhez, kontinué igaz szolgálatotok által megmutatnotok, bizonyítanotok, mind a recenzeált punktumokra, mind arra való nézve, hogy őnéki voltatok első eszközök a Brandenburgia házból való kihozásának. Intelek, sőt kérlek is, jó atyámfiai, udvarból ki ne búcsúzzatok, hanem mellette legyetek, és öcsém uram után igaz hűséggel szolgáljatok néki, melyért az Úristen lelki, testi jókkal áldjon meg mind magatokat és maradéktokat. Ha pedig hálátlanok lesztek hozzája, az Isten ítélőszéke eliben citállak, és ott adjatok számot. Ugyanakkor Bethlen Gábor végrendeletének más részében is, ahol a hozzá közel álló személyekre különböző értékű pénzadományokat és értéktárgyakat adományozott, megemlékezett hű emberéről, és Mikó Ferencnek 1000 aranyat, 1000 tallért, 1000 forint garast és értékes arany és ezüsttárgyak mellett különböző bőrből készült ruhadarabokat is adományozott. Mikó Ferenc székely eredetét és származását nem felejtette. Első Rákóczi György többek között az ő közbenjárására erősítette meg a székelyek ama kiváltságlevelét, amelynek rendelkezése szerint magszakadás esetén az elhunyt öröksége nem a kincstárra, hanem a rokonokra száll. 1636. január 30-án kelt kiváltságlevélben így emlékezett meg Rákóczi György Mikó Ferencről. Az elmúlt esztendőbeli Pünköst havában, fehérvári városunkban lévő közönséges gyűlésünknek celebrációjakor az tekintetes és nagyságos néhai Hídvégi Mikó Ferenc, akkori időben tanácsunk és főkomornyikunk, és a székelységnek Csík Gyergyó Kászonnak főkapitánya, az nemzetes vitézlő nemes és gyarságos lófüveknek, darabontoknak, nekünk jó akaró híveinknek nevekben és személyekben, nevezetképpen pedig az hétszékben lévőknek és lakózóknak az maguk régi szabadságnak megadásuk felől alázatos könyörgésekkel megtaláltak volna. A székely kiváltságlevelének kiadatását már nem érte meg, hiszen 1635. július 15-én elhunyt, melyről kortársa Segesvári Bálint így emlékezett meg krónikájában. 15. júli holt meg az nagyságos Mikó Ferenc, fejedelemnek főtanácsa, székely úr, Gyulafehérvárat az maga házánál, az ki az országnak sokat szolgált a sportára, mind pedig az német császárnál egy néhányszor volt. 28. auguszt temették ugyan gyulafehérvári templomban, nagy szolemnitással, az fejedelem karatjából.
Kálmán úr, mi lett a vár sorsa a fejedelemség idején?
Mikó Ferenc 1635-ös halála után a birtokain végül is özvegye, Pókai Anna kezdett el gazdálkodni. Mikónak volt egy fia, József, az örökös, aki sajnos röviddel édesapja halála után ő is elhalálozott, valahol 1636-37-ben. Tehát ez azt jelenti, hogy igazából Mikó József özvegye, tehát Mikó Józsefné, Macskási Ilona volt az, aki továbbvitte a birtokot, sőt egy adott pillanatban azt is megtudjuk, hogy a két özvegy osztozik a birtokon, tehát egyfelől Mikó Ferencné, Pókai Anna, másfelől pedig Mikó Józsefné, Macskási Ilona. Macskási Ilona az, aki továbbviszi a birtokot, hiszen ő újraházasodik, és ezúttal Damokos Tamás felesége lesz, úgyhogy a Mikó vár most már a Damokos családnak a tulajdonába kerül, pontosabban tehát Damokos Tamás tulajdonában, aki ugyancsak Csiki főkirálybíró volt, és hát aztán később részt vett II. Rákóczi György lengyelországi hadjáratába, ahol a krimi tatárok fogságába esett. Több év múlva érkezett haza. Mire visszatért, igazából a felesége elhunyt, a várat pedig eladták. Mindeközben ki volt a vevő, ki volt a vásárló? Hát nem más, mint Petki István. Úgy tűnik, hogy Petki István főkapitány tulajdonába úgy került a várkastély, hogy egyszerűen ő adta, kölcsönözte azt az összeget, amellyel Damokos Tamást ki lehetett váltani a tatárok fogságából. Tehát segített ebben, ennek fejében megkapta a várkastélyt, a várat, illetve a hozzátartozó birtokot. 1658-ban Lázár Istvánt találjuk itt. Lázár István ugyancsak főkirálybírót, aki itt lakik a várkastélyban. Ő nem véletlenül kerül ide, ő Petki István veje. Tehát végül is ugyancsak Petki István hozzátartozóinak a tulajdonában van. Ugye, és 1661 őszén az Erdélybe tört török-tatár hadak feldulták és felégették a települést, és felégették a várkastélyt is. Tehát igazából itt elpusztul nagyjából a Mikó által építetett várkastély. Na de itt azért elhangzott megint két név, amelyről érdemes picit talán megállni. Ugye az egyik az a Lázár István volt, Petki István, ugye Petki István veje Lázár István. Lázár István esetében egy olyan erdélyi főúrról beszélünk, aki 1626-ban született. A család történetírója, ugye késői leszármazott Lázár Miklós a 19. század második felében következőképpen jellemezte Lázár Istvánt. Második Rákócival egy oláhországi és lengyel hadjáratban részt vett. 1660-ban Csík főkirály bírája. Mint a trónvesztett Rákóczi hívét, Barcsai fejedelem elfogadta, s Görgénybe záratá, honnan kiszökött, mire Barcsai ellen forradalmat idéze fel. Csata dönti el az ügyet, melyet Lázár István elveszte. Erre Barcsai ellenében Kemény János trónra jutásának lőn egyik pártvezére. Kemény elestével Apafihoz nyilatkozott. Azonban később Bildi Pállal Apafi ellen agitált, miért 1678-ban Fogaras várába záratott, és hát végül is itt aztán Fogaras várába 9 hónapi fogság után hunyt el 1679-ben. Tehát ez Lázár István. De mi történik végül is az igazi tulajdonossal, tehát Petki Istvánnal, aki ugye kifizette Damokos Tamásnak azt az összeget, amely szükség volt ugye a tatár fogságból való kiváltására. Petkit talán jobban ismerjük, és hát ugye itt Marosvásárhely környékén, aztán főleg Maros-Szentgyörgy kapcsán, ahol udvara volt. Bethlen Gábor fejedelem udvarába került még gyerekként, és aztán később, első Rákóczi György idején kezdődik igazából a karrierje. Rákóczi követeként kezdi meg tevékenységét. Második Rákóczi Györgynek az egyik tanácsosa, nála is követként tevékenykedik, hadvezér, helytartó, főudvarmester. 1650-es években részt vesz az új törvények, az aprobatáknak a szerkesztésében, a létrehozásában. És hát 1657-ben ott van a lengyelországi hadjáratban II. Rákóczi György mellett, visszatér, tehát kíséri a fejedelmet Erdélybe. Később Rákóczinak a híve marad 1658-ban. Később Barcsai ellen van, Kemény Jánost támogatja később Apafi ellenébe, de hát aztán végül is 1662-ben meghódol Apafi előtt. Azt is el kell mondani különben, hogy 1661-ben a törökök neki is felajánlották a fejedelemséget, amit azonban ő visszautasított, és aztán így következik ugye az Apafinak való felajánlás. Tehát ennyit Petki Istvánról, tehát visszatérve 1661-hez, ugye ott fejeztük be, azt mondtuk, hogy igazából 1661-ben a várat ostrom éri. Erről az ostromról a híres török utazó Evlia Cselebinek van néhány sora, amit gyorsan felolvasok. Azon éjjel a vár és külvárosa ellen hadseregünk rohamot intézett, s azt körülfogva a vár is tüzet szórt, s a megszámlálhatatlan ágyuk nagymérvű tüzében maradt. A lángok a várig menvén néhány helyen az is tüzet fogott. mielyitt reggeledett, a várban lévő magyarok nehéz súlyú és értékes portékáikat magukhoz vévén háznépükkel és gyermekeikkel kegyelemért könyörögtek, valamennyien elfogadtak. Az iszlám sereg a vár repedezett falain bement, sok kincset és felszerelést foglalt el. A vár és a város elpusztult. A győzelmes harcosok örventek és vigan voltak. Tehát ezt írja Evlia Cselebi az 1661-es ostromról. Tehát ami fontos számunkra ezekből a sorokból, hogy 1661 után Mikó vár elpusztult. Hogy a pusztulás, a pusztítás mekkora méretű volt, hát ez egy jó kérdés, tehát, hogy egy romos épület maradt, amelyet aztán később újjáépítettek, vagy teljes mértékben elpusztult, és a semmiből kellett újjáépíteni.
A várak Erdélyben második felében beszéljünk arról, hogy a vár történetében igencsak fontos fordulópont a Habsburgok megjelenése.
Igen, tehát 1661-ben elpusztult a vár, és ez így is maradt egészen a Rákóczi féle szabadságharc utáni periódusig. Ezután a császár király fejedelem, nevezzük, hogy akarjuk, tehát hatodik Károlynak a megbízásából a vár újjáépül, és erre az újjáépítésre különben a vár bejáratának a homlokzatán, illetve a kaputoronynak a homlokzatán feliratok is emlékeztetnek. A császár megbízásából természetesen, de az erdélyi császári haderő parancsnoka volt az, aki elindítatta a várnak az újjáépítését, Gróf Stefan, vagy Stefan, ahogy tetszik, Steinwehrről van szó, akinek a nevével már ebben a műsorban nagyon sokszor tanálkoztunk, hiszen például a Déva kapcsán, ugye Déva egyik újjáépítője, tehát elég sok várnak az újjáépítésénél, tehát 1711 utáni újjáépítésénél, karbantartásánál találkoztunk. Ebben az esetben is új erődítményekkel bővítették ki a várat, és hát igazából egy katonai támaszpont lett, elméletileg ugye a gyimes szorost kellett volna biztosítsa, tehát itt a tatár betörésekkel szembeni fellépésről van szó. Tehát a munkálatok 1714 és 1716 között zajlottak, alapvetően ekkor alakították ki a ma is látható várkastélyt, nem csak a mai várkastélyról van szó, tehát itt több erődítményről beszélünk, ugyanis a várkastélyon kívül létezett még egy földvár, egy négyzetes alaprajzú sarkain egy-egy bástyával ellátott földvár, ugyanakkor pedig létezett egy száraz árok is, amely körbevette az épületet, és hát amelyből mára igazából semmi nem maradt. Amit még tudunk, az még fontos, hogy 1730-ban egy kápolnát alakítottak ki az új várkastélyban, és ezt a kápolnát a szeplőtelen fogantatásnak szentelték. Érdekes még az is, hogy 1735-ből származik egy rajz, egy alaprajz és egy leírás, amelyet Johann Conrad von Weiss hadmérnöknek köszönhetünk, és hát ebből megtudjuk azt, hogy a várkastélyon és ezen a földváron kívül még egy lőportorony is létezett, tehát nyilván egy kaszárnyáról beszélünk, tehát a várkastély mellett nagyon sok melléképület létezett a vár körül, a vár területén, és hát, hogy alapvetően 1730-ra a várkastély különböző szárnyait, különböző részeit, ugye kaszárnya céljaira rendezték be. Nos, ez a helyzet egészen 1760-as évekig tart, ugye 1760-as évek elején a Székely határőrség megszervezésével változik a helyzet, és hát végül is a vár 1764-jel kezdődően az első székely gyalogezred táborkarának a székhelye, tehát itt székel végül is a parancsnok, és ezt a funkciót egészen 1849-ig fogja betölteni. Még itt a 18. században van még egy érdekes esemény, ugyanis 1773-ban a várba látogat II. József császár, aki 1773-ban német-római császár, ugye még nem magyar király, és nem is erdélyi fejedelem, hiszen még az édesanyja Mária Terézia életben van. Tehát erre a fordulatra csak 1780-ban kerül sor, és József leírja azt, amit lát, leírja, hogy mi történik itt egy négy kis bástyával ellátott és árokkal övezett kis várkastélyról számol be, tehát várkastélyt említ. Azt is említi, hogy ezt a várkastélyt egy négybástyás árokkal ellátott külső vár övezi, de viszont megjegyzi azt is, hogy ekkor még 1773-ban ez még nincs teljesen kiépítve.
Történész úr, milyen szerep jutott a várnak a 19. században?
Tehát 1764-jel kezdődően, ahogy említettük, az első székely gyalogezred táborkara székelt a várban. 1837-ben Szent Iványi Mihály azt mondja, hogy az első székely gyalogezred tisztei laknak a várban, de ugyanakkor egy katonai intézet is működik az épület falai között. És a 19. századnak a kiemelkedő eseménye természetesen az 1848-49-es szabadságkörzés, itt a várunk szerepet kap, ugyanis 1849. januárjában Gál Sándor egy háromszéki különítmény élén megérkezik a Mikó várba. Igazából kiűzi innen az ezredparancsnokot, a császárhű tisztek ugye eltávoznak ebből, és ahogy mondtuk, átveszi a várat. Úgyhogy alapvetően a Mikóvár a székelyföldi szabadságharc egyik fontos helyszíne lesz. Tudjuk azt, hogy 1849. áprilisában két ágyöntő kemencét építenek itt a várban. Végül is ugye sokáig nem tudják tartani. 1849. augusztusában a Mikóvárat végül is a benyomuló oroszok szállják meg, foglalják el, és hát végig is a szabadságharc leverése után az új hatóságok székelnek alapvetően a várba, még akkor is, hogyha elméletileg a vár továbbra is a székely határőrezrednek a tulajdonát képezi, amelynek a feloszlatása, megszüntetése aztán az 1850-es évek elején bekövetkezik. Na, de itt Gál Sándort említettük, azért Gál Sándornak ugye, ahogy mondtuk, nagyon fontos szerepe volt abban, hogy a Mikóvár végül is forradalmi csapatok, fogalmazzunk így, tulajdonába került. Ugye egy picit Gál Sándort is mutassuk be a kedves hallgatóknak, ugye Bona Gábor következőképpen foglalta össze Gál Sándornak az életrajzát és egyáltalán forradalmi tevékenységét. Tehát Gál Sándor 1817-ben született, ő a Kézdivásárhelyi Katonai Nevelőintézetben és az Olmüci Katonaiskolán végzett, tehát ott végezte a tanulmányait. 1838-ban Hadfi, a 37-es gyalog, 1842-ben alhadnagy, majd hadnagy a 14. csíki határőr ezredben. Batthyány miniszterelnök 1848. április 22-én kelt utasítására szabadságolják, illetve májusától segédtiszt lesz az Országos Nemzetőri Haditanás gyalogsági osztályán. Május 19-én Klapka Györggyel, a későbbi honvéd tábornokkal Erdélybe küldik a székely határőrség mozgósíthatóságának felmérésére. Júliusban több szolgálati szabályzatot készít a nemzetőrség, illetve az alakuló honvédsereg számára. Július elején nemzetőr századossá léptetik elő. Augusztusban Erdélybe küldik az ott alakuló 14. honvédzászlóhely szervezésének segítségére. Novemberben honvédszázados, a székely haderő marosszéki dandárának vezérkari tisztje, majd Dobai Károly ezredes háromszéki főparancsnok segédtisztje. Decemberben az erdővidéki csapatok parancsnoka a szék védelme során őrnaggyá léptetik elő. 1849. januárjában Bem ezredessé és a csíki határőrezet parancsnokává nevezi ki. Egy háromszéki zászlóhely kíséretében Csíkszeredába vonul, és néhány császárhű tiszt, köztük Becman alezredes, ideiglenes ezredparancsnok eltávolítása után az ezredet csatlakoztatja a szabadságharchoz. Februárban Bem tábornok megbíz a székelyföldi újoncozás vezényletével. Március közepéig körülbelül 10 000 embert állít fegyverbe, és küld több csoportban Bem seregéhez. Tevékenységét a magyar katonai érdemjel harmadik osztályával ismerik el. A nyári hadjárat kezdetén a 6 000 főnyi székelyföldi hatosztály parancsnoka. A császári, cári csapatok ismételt betörését követően Kökkös és Uzon között, majd Sepsiszentgyörgynél véres ütközetet vív, melyek után Csíkszeredáig vonul vissza. A hónap közepén csapaterősítésekkel ideérkező Bemmel sikeres ellentámadást indít, majd megállítják az ellenség újabb előnyomulását. Az ellenséges csapatok július végi általános támadása végül a székelyföld feladására kényszeríti Gált, aki maradék 1500 emberével a kolozsvári hadosztályhoz, majd azzal augusztus 20-án Kazinczy Lajos ezrede Zsibónál álló táborához csatlakozik. A zsibói fegyverletét ekkor illegalitásba vonul, majd külföldre menekül. 1850 tavaszán Kossuth Törökországban megbíz az erdélyi önkényuralom ellenes szervezkedés vezetésével. 1860-ban az olaszországi magyar légióban szolgál. Később elméje elborul. Nocera dei Pagani-ban hunyt el, tehát Olaszországban 1866. júniusában. Na most mi történik a várral, ugye a szabadságharc leverése után? Említettük, hogy hát ugye hivatalosan a székely határőrezred tulajdona, hát néhány évig, ugyanis az 1850-es évek elején ezt megszüntetik, úgyhogy ezután a csíki magánjavak tulajdonába kerül a vár épülete, és hát 1887-tel kezdődően a honvédség veszi bérbe, és továbbra is katonai szerepet szolgál, katonai feladatokat lát el, és ez megmarad egészen 1961-ig, tehát végül is kaszárnyaként működik a következő periódusban.
Befejezésül mit tudunk elmondani a vár 20. századi helyzetéről és a jelenéről?
Említettük azt, hogy 1887-ben a honvédség vette bérbe, tehát az impérium váltással 1920-ban ez nem sokat változik, hát annyiban változik, hogy most már a román hadsereg költözik a várba, és ott is marad egészen 1961-ig. Na most 1961-ben a katonaság kivonul. Nem lesz a várból azonnal múzeum, ugye egy mezőgazdasági gépészeti iskola kezdi meg működését a vár épületeiben, majd pedig különböző intézményeknek ad otthont. Végül is 1970-ben költözhet a falai közé a Csiki Múzeum, amelyet nem akkor alapítanak, természetesen ez már több évtizeddel azelőtt megalapításra került, de hát itt lel végső otthonra, és hát itt a 70-es évek elején azzal kezdődik a múzeumnak az ideköltözése, hogy egy nagy restaurálást indítanak, ugye János Pálnak köszönhetően, és hát ezek a restaurálások természetesen a következőkben is folytatódnak, és az épületnek az átalakítása is megtörténik, ugyanis időközben a különböző úgynevezett melléképületek, amelyek az 1880-as években, 1890-es években a várkastélyhoz épültek, kaszárnyát szolgálva, ezek lebontásra kerülnek, az utolsó ilyen épületeket az 1990-es években bontották le. És még mielőtt ugye a jelenkorról beszélnénk, azért hadd idézzek még egy pár sort ebből a korszakból, pontosabban 1972-ben Szépréti Lilla írt egy kis ugye beszámolót a csíkszeredai vár helyzetéről és történetéről. Hát most a történeti részt azt kihagyjuk, hiszen ezt már bemutattuk. De lássuk, mit mondott Szépréti Lilla az 1972-es állapotokról. A felületesen szemlélődő átutazó elmehet mellette anélkül, hogy észrevenné. A kapubástyához kétfelől odatoldott szárnyépület annyira eltakarja a várat, hogy emiatt csak a bástyák piros csücske látszik. A hargitaszálló felül is alig sejlik elő a sűrű fenyőktől. Ha e toldalék épületeket lebontanák, megváltozna a városközpont arculata, a magas paloták s a műjékpálya pompás látványát megtetézni a középkori vár s az azt körülvevő sétány. Az északkeleti sarokbástya első emeletén rendezték be a múzeum irodáját. Ez maga is kész múzeum. Az iroda faragott bútorait, lófejes facsillárját a század első évtizedeiben a szeredai népi faragó iskola tanítványai készítették. Milyen lehetett Mikóvára belül, kérdezem János Pál igazgatótól. Maradt-e erre vonatkozólag feljegyzés? Egy 1654-ből fennmaradt összeírásból tudjuk, hogy a vár annyira díszes és fényes volt, hogy egyik bástyáját aranyos bástyának hívták. De részletes adatunk csak 1714-ből van, amikor is a császári hadsereg egyik hadmérnök tábornoka a Steinville tervei alapján újraépítették. Az újabb kutatás kiderítette, hogy a vár a török dúlás után alapjában véve megmaradt, csak farészei égtek el. A tetőzet, a tornácok, a lépcsők, úgyhogy a falak, meg a négy bástya Mikó Ferenc korából való. Volt itt várárok és felvonó híd is. A száraz árkok sarkaiban a külső bástyák a mostani hargitaszálló lépcsőjéig értek. Az úgynevezett aranyos bástyában katolikus kápolna volt, az északi szárban, ahol most vagyunk, főúri szalonok, és tudunk még egy kis evangélikus kápolnáról is. Ez a kis ötödik torony milyen célt szolgált, kérdezem séta közben. Lőportoronynak készült, nagyon okos találmány volt, nem szerves rész az épületnek, robbanás esetén nem rántotta volna magával a vártestet. Az osztrák parancsnokság tolta hozzá kapubástyához ezt a két szerencsétlen épület szárnyat, amely a központtól eltakarja a várat. Ezt már akkor nehezményezték az emberek, azt mondták, aki ezt csinálta, 50 botot érdemelne. 1760 és 1848 között az első székely határőrezett parancsnoksága tartózkodott a várban. Végeredményben a katonaság lakta a legtöbbet, a két háború között is kaszárnya volt, de használták 1945 után cukorlerakatnak, iskolának, bentlakásnak, mindennek. 1969 óta megérdemelten a Hargita megyei múzeumé. Tehát mondta ezt János Pál 1972-ben, illetve Szépréti Lilla, aki lejegyezte ezeket. Nos, tehát el kell mondani, hogy a tanácsaikat azért később megfogadták ki, mert ezek a toldali képületek eltűntek, tehát azóta nem lehet elmenni a csíkszeredai vár mellett, anélkül, hogy ne venni észre az ember, és ez nyilván nem csak annak köszönhető, hogy kiszabadították a várat a toldali képületek közül, hanem a várban rendezett eseményeknek is köszönhetően, hiszen nem csak egy kulturális központ lett a vár, ahol kulturális eseményeket, lásd koncert, vagy éppen koncerteket tartanak, hanem természetesen a múzeum is továbbra is itt működik, és amelynek jelen pillanatban 5 állandó kiállítása van, hogyha én nem tévedek. Tehát van egy néprajzi kiállítás, van egy szakrális kincseket bemutató kiállítás, aztán van egy kiállítás, amely Csíksomlyói Ferences nyomdának a tevékenységét és a termékeit mutatja be, van egy Csíkszeredát bemutató kiállítás, és természetesen egy kiállítás, amely a Mikóvárnak a történetét próbálja bemutatni.
A várak Erdélyben utolsó perceiben a végső következtetések, foglaljuk össze az elhangzott beszélgetést.
A mai műsorban a csíkszeredai Mikóvárat mutattuk be önöknek. A bemutatást Orbán Balázsnak a szavaival kezdtük, aki különböző legendákat sorol fel azzal kapcsolatosan, hogy melyek lehettek a Mikóvár kezetei. Amit mi biztosan tudunk, amit a szakemberek biztosan tudnak, az az, hogy a vár a 17. század elején Hidvégi Mikó Ferenc megbízásából épült. A várnak az építése valahol 1623-ban kezdődhetett, és hát az 1630-as évek elején fejeződhetett be, tehát 1631-ben már állt ez a vár. Mikó Ferenc, ugye Bethlen Gábor egyik hűséges alattvalója, akinek nem adatott meg, hogy nagyon sokat élvezze az új várát, hiszen 1635-ben elhunyt, úgyhogy ezután egyfelől özvegye, illetve fiának az özvegye voltak azok, akik osztoztak a váron és a birtokon, úgyhogy később fiának az özvegye újraházasodva Damokos Tamásnak a tulajdonába ment át a vár, aki a lengyelországi Rákóczi György lengyelországi hadjáratában tatárfogságba esett, és hát az, aki segítette őt kijutni ebből a helyzetből, Petki István az ő tulajdonába ment át a vár, és hát az 1661-es ostrom idején, török ostrom idején a vár Petki Istvánnak a tulajdona, pontosabban a Veje Lázár István az, aki ebben tartózkodik már 1658-ban. Sajnos az 1661-es ostromot a vár nem élte túl, tromossá vált több évtizeden keresztül, ugye említettük azt, hogy hát igazán nehéz megállapítani azt, hogy végül is mi maradt meg ebből a várból, itt lehet vitatkozni ezen, hogy hány fal, vagy hány falmaradvány maradt meg. A lényeg az, hogy egy romos épületről beszélünk, amelyet később az osztrák császári parancsnok Stefan Steinwil újjáépített, tehát 1714-1716 között. Tehát az, ami elénk tárul, az igazából ennek az építkezésnek, vagy újjáépítésnek az eredménye. Nem csak ennyi volt, amit ma látunk, hiszen itt volt egy földvár, amely körbevette a várat, különböző épületek, raktárak, egy kápolnát alakítottak ki a várban 1730-ban. Ugye ezek közül az épületek közül már a végül is a központi rész, tehát maga a Mikóvár, illetve a bejárati torony maradtak meg. Később az első székely határőr gyalogezred parancsnoksága használta az épületet, pontosabban 1849-ig, év, amelyben a vár fontos szerephez jut, ugye Gál Sándor az, aki elfoglalja a várat. Néhány hónapra, hogyha fogalmazhatunk így, hiszen 49. augusztusában már az oroszok szállják meg a várat. Később a csiki magánjavakhoz tartozik, 19. század végén a Magyar Honvédség bérli, Magyar Honvédség használja, tőlük pedig 1920 után a román hadsereg veszi át, 1961-ig kaszárnyaként használják, és hát végül is 1970-nel kezdődően a csiki múzeumnak a tulajdona, és ahogy fogalmaztunk, szolgálja napjainkban is a kultúrát.
Miről fogunk egy hét múlva beszélgetni?
A következő héten akkor a Torockó-Szentgyörgyi várról és a torockai családról fogunk beszélni.
Kálmán úr, köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük a válaszokat és ezt a nagyszerű beszélgetést is.
Köszönöm szépen.
Tisztelt hallgatók, a kőbezárt múltunk percei erre a hétre lejártak. Köszönjük a megtisztelő figyelmet dr. Kálmán Attila történész nevében is. Elköszönök a várak Erdélyben szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. További kellemes napot és pihentető hétvégét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.